Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több ezer ember kísérte utolsó útjára délután a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökét, Kozma Imre atyát a budapesti Szent István Bazilikában. Az irgalmas rendi szerzetes, apostoli protonotárius címzetes apát, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke tehát, a Magyar Irgalmas Rendi Delegatúra korábbi delegátusa és a budapesti rendház perjele, a szuverén máltai lovagrend nagykeresztes tiszteletbeli konventuális káplánja október 17-én életének 85. évében hunyt el. A magyar gazdaság bajai kivétel nélkül a háborúból és annak következményeiből származnak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az amerikai elnökválasztás után békeköltségvetést nyújtottak be az országgyűlésnek, a jövő év pedig fantasztikus nagyszerű lehet. A kormányfő régóta mondja, emberi és keresztényi szempontok alapján is, hogy véget kell vetni a háborúnak, de van egy másik magyar érv, nekünk ez a háború a gazdaságunk, jövedelmünk, életszínvonalunk szempontjából egy Isten csapása, ahogy fogalmazott, az a jó, ha minél hamarabb véget tudunk neki vetni, tette hozzá. Viszont attól, hogy Amerikában a békepárti harcostársunk nyert, Brüsszelben még nem következett beváltozás, hívta fel a figyelmet. Ha a következő fél évben nem hajtunk végre bizonyos reformokat, beigazolódhat a francia elnök jóslata, hogy 2-3 éven belül megszűnik az Európai Unió, jelentette ki Orbán Viktor. A két legfőbb feladat szerinte az energiárak csökkentése, ami a szankciók felülvizsgálatát is jelenti, valamint egy antibürokratikus átalakítás. A múlt hat év budapesti EU csúcson bemutatott versenyképességgel foglalkozó Draghi jelentés mellbevágta és döntéshozásra indította az európai vezetőket, közölte. Németország külön kérésére az Európai Tanács jövő heti ülésének napirendjére tűzte a magyar soros elnökség a Magyarország ellen folyó 7. cikk szerinti eljárást. A magyar kormány korábban jelezte, nem áll szándékában az eljárás napirendre tűzése, kivéve ha egy vagy több tagállam kifejezetten kéri. A Szabad Európa ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az ügy napirenden lesz, de nem meghallgatás, hanem csak helyzetértékelés formájában. A magyar közlöny legutóbbi számában kihirdettek egy kormányrendeletet, amelynek értelmében a kabinet további fél évre meghosszabbította az ukrajnai háború miatt elrendelt veszélyhelyzetet Magyarországon. Ez így jelenállás szerint 2025. május 19-ig maradhat érvényben. Kiválik a Nemzetgazdasági Minisztériumból január 1-től a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, de továbbra is Nagy Márton irányítás alá tartozik majd, derül ki a magyar közlönyből. A rendeletet a miniszterelnök írt alá. Az NKFH a rendelet szerint többek között részt vesz a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi politika kialakításában és végrehajtásában, a miniszter megkeresés alapján véleményezi a feladatkörét érintő jogszabálytervezeteket, valamint szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályok módosítására. A parlament szigorít a reklámtörvényen, és ennek értelmében az egészségügyi és oktatási intézmények környékén ezentúl nem lehet alkoholtartalmú italt reklámozni, sőt még a kirakatba tenni sem, derült ki egy friss törvénymódosításból. Az eddig érvényes szabályok szerint a tiltás csak a köznevelési és egészségügyi intézményre, továbbá az ilyen bejáratától légvonalban mért 200 méteres távolságán belül szabadtéri reklámhordozókra vonatkozott, a kirakatokra eddig nem volt érvényben. A közös agrárpolitika mostani ciklusában elinduló új 2025 és 29 közötti 5 éves támogatási programhoz idén november 25-e és december 23-a között nyújthatják be támogatási kérelmeiket a szőlőtermelők. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár kiemelte, egy hektár ültetvényre a kötelező alapvállalásaik után évente 892 eurónak megfelelő forint összeget kaphatnak az érintettek, további szabadon választható környezetbarát gyakorlatok alkalmazása esetén ez az összeg még maximum 133 eurónak megfelelő összeggel növelhető. A célok közt szerepel a növényvédőszerek használatának csökkentése, valamint a talajok, vizek és a biodiverzitás védelme. A szakmai szövetségekkel együttműködve a Nemzetgazdasági Minisztérium új intézkedéseket vezet be a felszolgálási díj maximalizálására, közölte a tárca az MT-vel. A díj esetében kettős maximalizált rendszer jöhet létre, a vendéglátó üzletek a magánszemélyek fogyasztása esetén maximum 15, céges rendezvényeknél pedig 20% díjat határozhatnak meg. A borra valót érintő jogszabálymódosítások pedig biztosítják, hogy fizetési módtól függetlenül a felszolgálók minden esetben adómentesen kaphassák azt meg. Végül az időjárásról. Az éjszakai köd feloszlása után általában majd derült lesz az ég, csapadék nem hullik és mérsékelt marad a szél. Az északi középhegység térségében maradhatnak tartósan párás ködös területek, szitálással, ónos szitálással. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -3, napközben aztán +5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Tamás Krisztiánnal, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserével beszélgetek Kultúrkör című programajánló műsorunkban, és mi valóban megfelelünk annak az alcímnek, ami a műsor alcíme is, hogy nézni, hallgatni, valóban olvasnivalót is ajánlunk, hogyha olyan költőkkel, írókkal találkozhatnak a Miskolci Kulturális Központ szervezésében a kedves hallgatók, akik nagyon jó műveket írnak. Szóval az alcímünknek megfelelünk. Nézni, hallgatni és olvasni valót ajánlunk ezúttal is, természetesen november hónappal kapcsolatosan. Milyen programkavalkáddal és kínálattal is érkeztél ide hozzám, kedves Krisztián, a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Böbe. Igen, mondhatjuk, hogy programkavalkáddal. Hát egyrészt már eddig is sok minden volt, most nem szeretnék visszatekinteni, rögtön kiállításokkal kezdeném, amik egész hónapban látogathatóak. Ádám János és Barna Laci fotográfusok kiállítás megnyitója volt a Metamorfózis című kiállítás 5-én, de ez megtekinthető egész hónapban, sőt, mondhatjuk, hogy december 8-áig a háznyitvatartási idejében hétköznaponként az Ifjúsági Ház galériáján. És hogy kik is ők, Barna Lacit szerintem sokaknak nem kell bemutatni, ikonikus figurája volt ő a Diósgyőri Várnak, Mikó az udvari bolond, de egyébként nagyon sok helyütt dolgozott már. 1954-ben született Miskolcon, közel 60 éve kezdett megismerkedni, akkor még analóg géppel, a fotózás rejtelmeivel, kisebb-nagyobb sikerrel. A tanulási folyamat számára mai napig tart, hisz mint mondani szokás, a jó pap is holtig tanul. Akkoriban az íróasztal fióknak készítette a képeket, nem nagyon látta őket 50 évig a családján kívül senki. Majd jött a váltás, hisz ekkortájt ismerte meg Ádám János profi fotós barátját és kiállítótársát, és bátorkodott neki megmutatni fotóit. Az ő unszolására készült el az első kiállítása az IFI házban, azóta már egyébként a 14. tárlata látott napvilág a város kiemeltebb intézményeiben. Művészetek háza, Európa ház, IFI ház, ADI, és még sorolhatnánk, hosszú a sor. A fotói szerteágazóak, tehát a fotóinak a témája, de azért vannak kedvenc témái, úgy mint a koncert, színház, és természetesen a tájfotózás. És itt van Ádám János, aki kollégánk, mondhatjuk, hiszen fotóriporter, tehát ő ebből is élt. 1965-ben született, a fotózás technikáját egyébként önállóan és fotóklubokban sajátította el, emellett rajzolt és festett is, és az ezredfordulótól, tehát 2000-től vált hivatásává a fényképezés, az Észak-Magyarországi Megyei Napilap fotóriportereként dolgozott. Több hazai és nemzetközi pályázaton, önálló és csoportos kiállításon volt lehetősége bemutatni műveit, amelyek közül jó néhány már köz- és magángyűjteményben van. Alkotásaiban az ember és környezete kapcsolatát, egymásra hatását, valamint a természet titkait fürkészi, egy-egy témát alaposan körbejárva, részleteibe merülve. Szereti úgy meglátni és megláttatni a környezetünkben lévő csodákat, amelyek mellett hajlamosak vagyunk elmenni úgy, hogy észrevennénk azokat. Kimeríthetetlen téma számára az idő múlásával történő változások a természetben, szabad idejében a természetbe vágyik, a bükkhegység közelsége természetesen jó lehetőségeket teremt kirándulásokra, de kedvelt pihenőhelye a Pilis, a Börzsöny és a Bakony is, ahova már szintén nem cipeli a fotós felszerelést, hiszen a kiállításon látható képek az utóbbi időben elterjedt, számára új alkotói lehetőséget nyújtó technikai eszközzel, azaz okostelefonnal készültek, és ami szerintem nagyon fontos, és figyelemre méltó, hogy utólagos beavatkozás nélkül. 11. hó 5-én nyílt a kiállítás, és következő hónap, tehát december 8-áig látogatható a ház, az Ifjúsági Ház nyitvatartási idejében. Gégény Barati Noémi Érátömlesztés című kiállítás, mégis nem beszélek erről sokat, érdemes a Művészetek Háza Kortárs Galériáján ezt megtekinteni. November 7-én csütörtökön volt a kiállítás megnyitó, de nagy valószínűséggel a művésznővel készül majd interjú, ezt is a Rádió Hullám hosszán meghallgathatják. Viszont a Jászfény Szarui Művésztelep kiállítás megnyitója ugyanezen a napon volt, de az Ady Endre Művelődési Házban, úgyhogy erről szeretnék még beszélni, ez nagyon izgalmas, és egyébként városokat átívelő kiállítás, tehát 7-én csütörtökön volt a megnyitó, az egész hónapban 11. hó 28-ával bezárólag látogatható a ház nyitvatartási idejében, tehát az Ady Endre Művelődési Házban, ez a 10. Jászfény Szarui Művésztelep volt. 2013-ban született meg az ötlet, hogy Jászfény Szaru kulturális életét egy képzőművészeti táborral gazdagítsák. Évről évre sikeresen kerül megrendezésre az esemény. 2024-ben már a 10. alkalommal találkoznak a meghívott művészek. A művésztelepre képzett grafikusokat, festőket hívnak meg, és a művészek által alkalmazott technikák a festészetben az olaj, az akril és az akvarell, grafikában az egyedi és sokszorosított technikák készülnek majd. A táborba az ország számos pontjáról érkeznek művészek, többek között Budapestről, Szegedről, Debrecenből, Hódmezővásárhelyről, Hatvanból, Salgótarjánból, Füzesabonról, Szolnokról, Boldogról, Székesfehérről, és még Törökországból és Lengyelországból is, és természetesen Jászfény Szaruról. A részvétel feltétele előzetes megegyezés alapján minden művész egy alkotást felajánl a városnak, melyek a záró kiállítás bontása után az önkormányzati intézmények épületeiben, valamint a helyi művészeti gyűjteménybe kerülnek elhelyezésre. Az érdeklődők a nyílt nap keretében megtekinthették azt, hogyan készülnek a művek, beszélgethettek a művészekkel, valamint több gyermekcsoportot is fogadtak egy-egy izgalmas művészeti foglalkozásra. Az így összegyűjtött anyagból az ország több pontján terveznek kiállításokat, megismertetve az alkotókat és nem utolsó sorban a várost az ottani közönséggel. Tavaly ősszel volt a tárlat Jászberényben, idén májusban Albertirsán, júniusban Szolnokon, októberben Budapesten, most pedig Miskolcra hozták ezt a válogatást az utóbbi 10 év produktumából. Egész hónapban látogatható az Ady Endre Művelődési Házban, a ház nyitvatartási idejében.
Ezek voltak tehát a kiállítások, és a folytatásban, ha jól gondolom, következnek a programok.
Így van, következik a programkavalkád, Rock'n'Roll Forever Band Clubbal kezdünk november 15-én, mármint hogy folytatjuk a november, csak itt a programkavalkádban a Szent István Rádió hullámhosszán, az Ifjúsági Házban van ez egy folyamatosan visszatérő klub, többször beszéltünk erről veled az elmúlt években, olyan, mint a Illés Klub, vagy a Későn Szólták Klub koncert a Vasgyári Közösségi Házban, ami ugye már volt ebben a hónapban is. Tehát Rock'n'Roll Forever Band Club november 15-én az Ifjúsági Házban, a kapunyítás 7 óra, de egyébként 19:30 kezdődik a koncert, vagy ez a buli tulajdonképpen, mert ez egy koncerttel egybekötött szórakozási lehetőség. Tehát Ifjúsági Ház november 15-e péntek este 19:30. És hangtávfürdő is lesz szombaton, rá következő nap, november 16-án az Ifjúsági Házban, és varázslatos családi játszóház is, ez meg a Gárdonyiban, kézműves foglalkozás és játék a varázslat jegyében, de még egy bűvész is lesz délelőtt 10 órától, ami ingyenesen látogatható, ez nagyon fontos, tehát ez a családi nap. Ugyanezen a szombaton az Ady Endre Művelődési Házban Alvin és a Mókusok koncert, ez gyerekkoromnak egy ilyen érdekes zenekara, tehát az Ady Endre Művelődési Házban Alvin és a Mókusok koncert, és a családoknak ajánljuk a Kicsi Gesztenye Klub Fehér Karácsonyt, ami azért érdekes, mert két időpontban is van, vasárnap 11 és 15 órakor. Mindenki, akit érdekel, menjen el és ismerjék meg azt a világot, úgy, ahogy a Kicsi Gesztenye Klub szereplői látják, felhőtlen szórakozás kicsiknek és nagyoknak is, karácsonyi hangulatban bizony ez a Kicsi Gesztenye Klub, és amit én kiemelnék ebből, hogy az ünnepi hangulat és gazdag látványvilág várja a Fehér Karácsony című előadáson azokat, akik ellátogatnak. Ebben az egy felvonásos ünnepi showban a kedvenc szereplővel lehet találkozni, Lizával, akinek a szerepében a végtelenül bájos, csodás hangú Szilágyi Panni mutatkozik be. A legnagyobb slágerek mellett pedig felcsendülnek a harmadik évad legújabb számai, sőt a máskor nem hallható Fehér Karácsony című dalok is, és természetesen a Mikulás is tiszteletét teszi az előadáson. Mindenkit sok szeretettel várnak, tehát akkor még egyszer, Fehér Karácsony, legalábbis a Kicsi Gesztenye Klub előadásában 11. hó 17-én, 11 órától és 15 órától is. A Művészetek Háza nagy termében. És lesz termelői nap is, ugyanezen a vasárnap az Erzsébet téren 9 és 13 óra között, ami ugye azért érdekes, mert egyrészt mindig van egy tematika, másrészt pedig a kézműves portékákat itt lehet beszerezni, és egy kis közösség is alakult már e köré az évek során. Világjárók társasága, ami szinte visszatérő programunk volt, legalábbis új program most, de volt ilyen már régen, amikor utazók képes vetített előadása. Erre lehet beülni az Ifjúsági Házban 17:30-tól, tehát november 18-án hétfőn. És a Feleség 40-nél kezdődik a Fórum Színház előadása. Ez is volt már nálunk november 19-én kedd este 7 óra. Hát egy érdekes kis angol komédia, mondjunk róla talán ennyit, a többi meg derüljön ki ott. A Jazz Inside Band újra koncertezik, most a vendég Erdő Zoltán klarinétművész, november 21-én csütörtökön este 7 órakor a Művészetek Háza kávézójában, és lesz Színvavölgyi Táncszínház, Nekünk a Mezőség, Nekünk a Tánc, 11. hó 23-án szombaton 17 órai kezdett el. Táncok két felvonásban. Az első felvonás alkotásai Erdély egyik legkülönlegesebb, legszínesebb kultúrájú tájegysége, a mezőség énekes, táncos hagyományából táplálkozik. Az alkotók és a táncosok saját érzéseiken keresztül fogalmazzák meg, mit jelent számukra ennek a mozgásvilágnak az elsajátítása, és milyen üzenetet hordozhat egy mai ember számára, miben más emberi tartást és értéket közvetíthet a néptánc kultúrája. Az előadásban magyar, szlováti, visai, széki, fekete laki, mezőszopori, román és cigány, ördöngős, füzesi, valamint magyar palatkai és mezőkeszői táncokat láthatnak. A második felvonásban a felnőtt együttes mellett az utánpótlás csoportok is bemutatják az évad legsikeresebb koreográfiáit. És akkor jön még egy érdekesség, aminek fura a címe, fura lehet a címe, Hatalmi arcok, a Szomszédnéni produkciós iroda önálló estére, ne ijedjünk meg tőle, 11. hó 25-én este 7 órai kezdettel. Ez a Szomszédnéni produkciós iroda önálló estje a Művészetek Házában. Mi történne például, ha a kasszások mindig kimondanák, amire gondolnak, ha a céges bulin nem használhatnánk idegen szavakat, milyen lenne, ha újra szinkronizálnánk a szuperhős filmeket tájszavakkal és nyelvjárásokkal, és milyen egy Csernusba oltott Zaher. A Hatalmi arcok a hétköznapi küzdelmeinkről szól, legyen ez egy egyszerű csetepaté, komolyabb haddelhad, súlyosabb összetűzés vagy halálos tus. A lényeg, hogy akinek nincs baj, azt csinál magának. Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs a Szomszédnéni Karinti Gyűrűs humoristái előadásából mindez kiderül. És a Lárpurlár is jön, a Lárpurlár légitársaság, méghozzá Fölszáradt a páva a címe az előadásuknak, november 26-án kedden 19 órai kezdett el a Művészetek Háza nagy termében. Vadonatúj előadás ez Miskolcon. A Lárpurlár légitársaság első nagy sikerű műsora után már is itt van a második nagy sikerű műsor, melynek címe önmagáért beszél. Talán azt elmondhatjuk, hogy újabbnál újabb jelenetek kerülnek elő a légi társasággal, tehát a fémjelzett legendás figuraóriások is. Csak a pingvin nem, meg a páva, ami fölszáradt, írják ezt magukról, úgyhogy biztos érdekes lesz. Hát ez is azért a Lárpurlár is meghatározta szerintem a fiatalkorunkat is. Szóval, hogy ők is elég régen működnek. Denis Kelly árvák, erről beszéltünk már, a Lup Színházi Társulás előadása november 26-án kedden, csak az Ady Endre művelődési házban, és Ray Cooney Funny Money, amit milliószor ment már nálunk, Rossz pénz nem vészel, a Bánfalvi stúdió előadása november 28-án este 7 órai kezdete, és egy másik humoristát köszönhetünk az Ady Endre művelődési házban november 28-án, a Személyiségzavar című önálló estje Varga Ferenc Józsefnek, de lesz Leander Kiesz lemezbemutató koncert is november 29-e pénteken, Brand New Mini Disco interaktív zenés táncos gyerekprogram november 30-án, szombaton 16 órai kezdett el az Ady Művházban, és zárja a sort az Ady Endre művelődési házban az XXL Tarantula Expo, ami gyakorlatilag pókok, hüllők, mindenféle egzotikus lény 10 és 18 óra között megtalálható a házban.
Így hangzott tehát a Miskolci Kulturális Központ novemberi program kínálata. Köszönöm szépen a beszélgetést és a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Kulturális Központ sajtósának. Találkozunk legközelebb, jövő hónapban, decemberben.
És köszönöm a lehetőséget, mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és szia Böbe!
A telefonvonal túlsó végén a Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Rákász Gergely orgonaművészt. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Örülök, hogy tudunk beszélni. Kezdjük Csokrom szerkesztő asszony, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Örömteli esemény adja a beszélgetésünk apropóját, ugyanis több koncerttel érkezik adáskörzetünkbe. A koncertek címe minden esetben Lords of Organ. Na de mit is lehet tudnunk ezekről a koncertekről?
Ezt a sorozatot évekkel ezelőtt azért indítottam, hogy visszaadjam a szeretett hangszeremnek azt a patináját, ami még akár a római gladiátor viadalok alkalmával ott volt, hogy tömegeket szórakoztatott. És az összes műsort úgy állítom össze, hogy széles nagy közönség számára szerethető, élvezhető legyen, de azért mindig van benne olyan is, ami pedig az igazi gurméknak egy kis csemege. Úgyhogy az idei műsor az úgy néz ki, hogy 100 éves Gershwin legendás darabja a Kék Rapszódia, természetesen eljátszom. Évek óta terrorizálom a kedves közönséget a Vivaldi négy évszakával, ezt most idén befejezzük, idén a tél koncert kerül sorra. Nem tudom, hogy mennyire ismerős a hallgatóknak Gustav Holst neve, de hogyha látták a Gladiátort, vagy ha látták a Csillagok háborúja valamelyik részét, John Williams Hans Zimmer óriási részleteket vett kölcsön Gustav Holst bolygók szintjéből. Ez a derék angol körülbelül 100 évvel ezelőtt megkomporálta a naprendszerünket, gyönyörű bolygókat írt, a Jupitert és a Vénuszt játszom ezen a mostani hangversenyen, és rengeteg áthallás van a filmzenékkel. Szóval egy nagyon izgalmas, bővérű, jó humorú, a magasságokkal és mélységekkel megtűzdelt hangverseny lesz. Játszom Bachot, idén 300 éves Bach műalkotást játszom. Úgyhogy színesek leszünk, érdekesek. Eddig hála Istennek nagyon szerette a kedves közönség ezt a műsort. Néhány jegyünk van még Tiszaújvárosban, ahol november 14-én játszom majd a református templomba érkezem. És november 15-én, tehát a Tiszaújvárosi másnapján Miskolcra, a szokásos görögkatolikus iskolának az aulájába viszem a hangversenyt. Mindegyik jól bejáratott helyszínünk, és nagyon szeretem, mert olyan est közelben van a közönség, hogy ilyen egyszerre bensőséges és egyszerre nagyszabású.
És szerintem a közönség is szereti ezeket a koncerteket, hiszen idézőjelben nem csak eljátsza ezeket a darabokat, hanem mindig beszél, mesél is róluk, az alkotókról és magáról a műről. Tehát okosabbak lesznek a kedves hallgatók remélhetőleg ezen koncertek után is.
Hát én legalábbis nagyon rajta vagyok. Ugye az én szenvedélyem a történelem, szenvedélyem a zenetörténet, és mindig úgy vagyok vele, hogy nem akkor élvezzük igazán a zeneművet, hogyha valaki eljátsza a 3000 hangot, ami hozzátartozik, hanem akkor, hogyha van kapcsolatunk a szerzőjével, hogyha tudunk azonosulni vele, vagy legalább azt tudjuk mondani, hogy na, úgy aztán én nem fogok élni, ahogy ez a fickó élt. Mert akkor mégiscsak van valamiféle rálátásunk arra, hogy ki az alkotó, milyen korszakban élt. Egy egészen más befogadás jön így létre. Csodálatos látni például, hogy Vivaldi megfogja szinte a kezünket 300 év távlatából, hiszen verseket ír a kottába. Szeretné, hogyha értenénk azt, hogy mi történik a zenéjébe. Gershwin megkomponálja a nagyvárost, a New Yorkot, és egy csodálatos szimbiózisban vannak együtt a nagyváros zajai, zörejei, zenéi, klasszikus zene, jazz zene. Egy csoda ez a műalkotás. Én mindig vetítek is, nem csak mesélek koncerteken, de vetítés is van, ami nagyon visszafogott szép művészi grafikák, tehát inkább csak segítik a klasszikus zene megértését, mint hogy elvonnák a figyelmet. De úgy látom, hogy ezt is nagyon szereti a közönség. Mégiscsak egy olyan időszakban élünk már, amikor a szemünkkel értjük meg a világot elsősorban. Mindenféle médium azon keresztül ragad meg bennünket, úgyhogy mi pedig ezzel a csapatommal tartjuk a lépést.
Legyen olyan kedves, ismételjük el a legfontosabbakat, a helyszíneket és az időpontokat, már ami a soron következő koncerteket illeti Rákász Gergely Lords of the Organ című koncertsorozatában.
Tiszaújvárosban november 14-én érkezem a református templomba, és Miskolcra pedig november 15-én érkezem a görögkatolikus iskola aulájába, de a kedves hallgatók, ha rakeszgergely.hu-t megnyitják a weboldalamat, akkor ott minden információ, olyan ügyes a csapatom, minden információ részletesen fel van tüntetve.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Rákász Gergely orgonaművésznek, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Viszont kívánom a kedves hallgatóknak és önnek is, szerkesztő asszony. Köszönöm szépen.
November 15-én új bemutató a Valahol Európában című musical, aminek a rendezője mostában megszokott, hogy musicaleknek Bal József Egerben, aminek én nagyon örülök, hiszen a legutóbbi rendezés a Dzsungelkönyv, és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó sikerült előadás. Ha megengedi egy személyes élmény, a Radványi féle film nekem a főiskolán még egy kötelező film volt. 2001-ben végeztem, és ugye 2000-ben választották be a 12 legjobban sikerült magyar film közé, úgyhogy nekem a film volt, ami egy nagyon, nagyon mély impressziót tett belém. Hát azóta láttam már színpadi változaton jobb, kevésbé jól sikerült verzió, tehát nem tudom, mi az ön története Valahol Európában című előadásról, vagy filmről.
Nekem is a film egy alapélményem, és én is azt gondolom, hogy ez a musical verzió egy picit elsimította a fő problémát ebből a filmből, illetve az alaptörténetből, hogy ezek a gyerekek milyen életet élnek, illetve honnan, hova jutnak el. Az én történetem az tulajdonképpen annyi, hogy szeretném egy picit az alaphelyzetet visszaállítani. Ezer feladatunk, meg nehézségünk van, mert alapvetően a musical műfajánál fogva ez inkább egy ilyen romantikus, borongós a musical, megtűzdelve különböző, sőt, benne van egy szerelmi szál is, ami sokkal, sokkal jobban forszírozott, mint a filmben. De hát ez van, és működik, és nagyon sokat játsszák, és a zene az egyébként nagyon rendben van, tehát jó zenék vannak benne, de egy picit kisimogatták belőle a történetet. Én azt gondolom, hogy még így is elementáris erővel szól a mához ez a történet. Egyrészt a témájával fogva, másrészt pedig itt az ideje, hogy valahogyan szóba kerüljön Sztélo Gábor, aki ugye a Gaudiopolisnak volt a névadója, egy evangélikus pap, aki megalapította először 45-ig zsidó gyerekeket, árvákat gyűjtött össze, 45 után pedig a magyar katona árvákat, akik ugyanolyan hazátlanok voltak és hontalanok. És ő egészen 1948-ig az Weiss Manfrednak az egyik villájában működtette ezt a Gaudiopoliszt, ami mából visszanézve is valami elképesztő történet. Tehát ez egy gyerekköztársaság volt, ők maguk választották meg a vezetőiket, ők maguk határozták meg a működést, saját pénzük volt, tehát elképesztő, egy részvételi demokráciát csináltak.
Ennek a történetét én is olvastam, hogy pénz, hogy az érték a mindenkori villamosjegy árához volt igazítva. Én olvastam ezt a történetet, és ez abszolút tulajdonképpen ennek a Radványi féle filmnek adta a történetet. Ezzel a filmmel indították el az első háború utáni filmipart, és ugye volt nagyon érdekes, de nyilván ne a filmről beszélünk, hanem az előadásról.
Nem, tehát, fontos, mert nem lehet szétválasztani, tehát hogy olyannyira, hogy a Radványi eleve a Sztélónak akart állítani ezzel emléket, méghozzá úgy, hogy a Gaudiopolisból került ki a gyerek szereplőknek a 70%-a, és csak máshonnan színésziskolák, Harkányi Endre, meg a főbb szereplők, de a gyerekek azok Gaudiopolisból voltak.
Illetve Kuksi nem, mert ő a filmvállalat takarítónője, tőinek a fia volt, mert hogy valahogy arra egy nagyon emblematikus figurát akartak, és valahogy ő szerintem úgy sikerült, mint a későbbiekben, mondjuk a Bakterhez, ugye a fiúcska, akit találtak. Beszéljünk az előadásról, ugye egy nagy musicalnél több szereplővel vannak ugye a színészek, itt hát ugye ne felejtsük el, ugye az árva gyerekeket, gyerekszínészekkel kell játszani. Hát nyilván nem először dolgozik már velük, de azért azt gondolom, hogy gyerekekkel együtt dolgozni, felnőttekkel, ez egy extra kihívásnak tűnik, legalábbis nekem, mint nem rendezőnek, vagy egy civilnek, vagy hozzájuk is jól meg lehet találni a hangot, vagy na, már pedig gyerekek, figyeljetek, mert most feladat van, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Nehéz, mert nem egy-két gyerekkel, hanem 20 gyerekkel. És ők egyáltalán nem ismerték egymást, és gyakorlatilag szinte egyikőjüknek sem volt színpadi tapasztalata. Talán az egyik kislány volt benne a Dzsungelben, mint kisfarkas, de itt azért jóval, de hát itt gyakorlatilag ők a főszereplők, tehát a színészek, ők csak a körítés, itt a gyerekekről szól minden. Nagyon nehéz, és ilyenkor ez a szokásos síráma ugye a rendezőknek, hogy kevés a próbaidőszak. Hát itt legalább 4-5 hét kellett volna ahhoz, hogy rendesen összetrenírozzuk a gyerekeket, hogy körülbelül egy dolgot csináljanak. Most itt együtt kellett csinálni mindent, együtt kellett megértetni velük a történetet, együtt kellett megtanítani, hogy a színpadon másképp kell beszélni. Ugyanakkor meg kellett tanítani azt, hogy ha verekszel, akkor nem biztos, hogy le kell tépni a másiknak a fejét, hanem mégis azt úgy kell csinálni. Tehát, hogy itt egy ilyen nagyon gyors talpaló dolog volt, de bízom benne, hogy látható lesz, hogy mit akartunk.
Az alaptörténetet még nem is mondtuk el, nem most a beszélgetés közepe végetáján kéne megemlíteni, hanem ugye mondjuk az elején, de én azt gondolom, hogy sokan ismerik, de akik nem, tehát hogy tulajdonképpen egy háború utáni történet, amikor is gyakorlatilag bombatámadás éri az egyik árvaházat, és ugye a gyerekek sorsukra hagyva kell, hogy élelmet találjanak, és ugye vándorolnak, bolyonganak, tehát ők eleve hányattatott sorssal a háború csapása után még plusz létfenntartásban kellene, és tulajdonképpen egy idő után azt tanulják meg, hogy senki nem lehet nekik barát, mindenkiben az ellenséget látják. Ugye van ez a klasszikus, emblematikus mondat, hogy akasszuk fel, tehát mindenkit fel akarnak akasztani, köztük Simon Pétert is, akivel találkoznak ugye a világ és a társadalom zajától megcsömörlött karmestert, aki végül is pártfogásába veszi őket, és tulajdonképpen otthont nyújt nekik. Tehát azért ennek az egésznek a fejlődés története, és én azt gondolom, egy külön érdekesség.
Hát olyannyira, hogy még csak nem is arról van szó, ez a csak az időzőjelben, hogy egy árvaház gyerekei, hanem itt szinte minden gyerek máshonnan jön. Tehát azzal kezdődik, hogy a javítóintézetet találat ér, és onnan 3 gyerek meglóg, de az összes többi azok az országúton kallódó, éhező és végtelen agresszív gyerekeknek egy csoportosulása. Egyébként a film azért nagyon fontos, mert 47-48-ban csinálta, hogy meglepő keményen fogalmaz a film. Tehát, hogy ő igenis elmondja, hogy ezek a gyerekek az éhezés miatt nagyon kegyetlenek. Tehát amikor azt mondják rájuk, hogy ezek rablók, akkor tulajdonképpen igazat mondanak. Amikor azt mondják rájuk, hogy ezek kegyetlenek, és elviszik az utolsó malacot is az ólból, igen, elviszik. Tehát választ, vagy meghalnak éhen, vagy pedig életben maradnak. És hát tulajdonképpen az aktualitás, ez az örök aktualitás, hogy látunk különböző csoportokat, akik különböző agresszív viselkedéssel botránkoztatnak meg másokat. De vajon van-e türelmünk, vagy van-e befogadókészségünk arra, hogy megkérdezzük, vagy utána járjunk, hogy ők miért viselkednek így. És ilyen értelemben nagyon erős a film, amikor a végén, ugye a felnőttek azért csak felülkerekednek a gyerekeken, nagyon kegyetlenül. És akkor a Simon Péter a filmben is, meg a darabban is elmondja, hogy igen, elítélitek őket, de hát mi vagyunk a bűnösök, ezt mi okoztuk. Tehát nem őket kéne elítélni, hanem minket, akik okoztuk azt a helyzetet, hogy ők kénytelenek voltak így élni. Na most ez a nagyon nehéz, mert egy romantikus, bár sötét hangulatú, romantikus musicalben meg kell mutatni azt, hogy honnan, hova jutnak el a gyerekek, hogy hogyan történik az, hogy hogyan tudjuk megmutatni azt, hogy ezek a gyerekek nincsenek tekintettel, még egymásra sem. Tehát van egy jelenet, amikor a két banda találkozik, és ott is kegyetlenül neki egymásnak esnek, ahogyan a felnőttektől elesték. És akkor ehhez képest a Simon Péter, aki megérintődik a gyerekek által, tehát itt a fő az egyik mondani való azért mégiscsak az, hogy egymást tanítják, tehát a Simon Pétert legalább annyira tanítják a gyerekek, ahogyan ő tanítja a gyerekeket, tehát egymástól tanulunk, ez az egyik, a másik ugye a nem szabad félni, és a nem szabad félni az tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem szabad félni megtenni olyan dolgot, amiről azt gondolom, hogy az helyes, csak valami miatt nem teszem meg, tehát itt nem a bujdoklóknak a biztatásáról van szó, hogy ne félj, hanem ne félj cselekedni, ne félj. És hát a harmadik, ami remélem, hogy kijön majd, hogy ugye a Zene az kell című emblematikus szám az, ami ahol van egy dramaturgiai fordulat, ahol egymásra tanál a karmester és a gyerekcsapat, mely dal azt mondja, hogy a zene az kell, mert a különbözőségünkben megmutatja, hogy mi az azonos. Tehát, hogy itt a zene az a szeretetet is jelenti, meg az elfogadást is jelenti, hogy vagyunk-e annyira vagányok, hogy sok különböző ember rámer arra kérdezni, hogy mi a közös bennünk. És hogyha ez meg tud történni, akkor egy léptékbeli fejlődés vagy változás várható. De hát, ahogyan a darab is, megvan ez a megható, katartikus pillanat, és utána jönnek a felnőttek, és újra legyalulják a gyerekeket, sőt a kuksit le is lövik. Tehát, hogy nem egy ilyen happy ez a történet, és szerintem ezért is nagyon fontos, hogy ha csak az elmúlt 20 évet nézzük itt Magyarország körül, hogy képtelenek vagyunk tanulni. Tehát, hogy megtörténhet Srebrenica, megtörténhet a Gáza, megtörténhet Ukrajna, és egyszerűen mindig ugyanazt a köröket, azokat a köröket futják be az emberek, amit el akarunk kerülni. És ez a lehetetlenség.
Szerintem érdekes, hogy pont igen, most a darab kapcsán ez mennyire feljött. Nem olyan rég a közösségi médiában láttam egy ilyen, hát nevezzük karikatúrának, ugye mindig valami szemben az emberrel, akár a Facebookon, akárhol, hogy a történelem mire tanította meg az emberiséget, gyakorlatilag arra, hogy nem tanult semmit.
Igen.
Ez körülbelül szó szerint így van. Így a jelenben fejlődés történetnél most eszembe jutott tényleg az, hogy a Simon Péter ugye a világtól és a társadalomból kiábrándult magányos ember, aki tulajdonképpen megtanulta szerintem azt, hogy egyfajta atyai ösztönnel visszaszocializál, ugyanis, hogy a gyerekeket ugye szárnyal, vagy a gyerekeket meg nyilván nem azt mondom, hogy vadállatokból, de hogy egy elvadult, mert hogy a sors így hozta nekik, hogy vagy eszel, és azért, ha kell, ölsz, vagy támadsz, most ugye ez az akasztuk fel mondatra gondolok, őket pedig vissza tudta szelidíteni, hogy tulajdonképpen nektek nem vadnak kell lenni, hanem nektek normális gyerekeknek kéne lenni, amit az élet elvett tőletek, hogy nektek játszani kellene, és meleg otthonban lenni, nem pedig arra hivatottnak lenni, hogy 5-6 évesen raboljatok.
Igen, igen. Tulajdonképpen itt a Simon Péternek a dilemmája, vagy amit ő meglépett önmagához képest, és itt már eltérünk a Sztélo Gábortól, mert a Sztélo az nagyon következetesen csinált, amit csinált, és 48-ban, amikor kirúgták államilag a Gaudiopolisról, akkor még egy darabig mozgássérültekkel foglalkozott, aztán kiment Svájzon, mert nem tudott már mit kezdeni, és ott is halt meg. Itt a Simon Péter történetét úgy írták meg az alkotók, hogy a világból kiábrándult, ugye a háború alatt hallgatnak a Múzsák című mondatot, teljesíti ki, hogy elvonul a világtól, mert a világ nem érdemes arra, hogy zenéljenek neki. És hát nem az hozza őt vissza, hogy ő tanítani akar, meg nevelni akar, hanem mostanában idősebb barátaimmal beszélgetek erről, hogy addig van értelme élni, amíg azt érzem, hogy szükség van rám, amíg az én cselekedeteimmel felelősséget tudok vállalni másokért, amíg én nélkülözhetetlen leszek, addig van értelme az életnek. És itt most szerintem a Simon arra jött rá, hogy az rendben van, és igaza is van, hogy neki most a világból ki kell vonulni, de hirtelen egyszer csak van egy nagyobb szükség, hogy ennek a csapatnak szüksége van rá, és ez meg tudta őt, át tudta billenteni ezen a magában szakadáson, és újra aktiválta magát, és ezek a történetek ezért szépek. Számtalan ilyen történet van a világirodalomban, amikor egy világtól magányos ember, ha csak nézem a Rambótól kezdve, a nem tudom milyen szép irodalmi művekig, mind arról szólnak, hogy van egy hős, aki leszámolt már a saját fontosságával a világban, és ő félrevonul, és aztán egyszer csak valami történik, ami őt újra aktiválja.
Okay. Tehát körülbelül ez most 50 évvel ezelőtt, tehát már, de hogy 50, ez már több mint 70 éve, és akár manapság, vagy a 80-as években, és mindegy, milyen műfajról beszélünk, igaz? hogy hát nagyon kíváncsian várom, még azt gondolom, hogy nagyon nagy izgalom van itt.
Tényleg nagyon nehéz, nem, tehát nem teljesen más metódusban kell dolgozni, mert a gyerekek nem engedik meg azt a tempót, tehát a gyerekek nem tudnak például egy órán túl koncentráltan jelen lenni, tehát akkor
45 percet sem, ugye egy órán.
Hát igen, igen, tehát hogy tök más, és ettől vagyok egy kicsit nyugtalan, hogy nem tudom azt a tempót diktálni, amit eddig szoktam, és tudom, hogy be tudom osztani az erejét a színészeknek, mert a gyerekek mindig máshol pukkadnak ki, és fáradnak el, és akkor valami mást kell kitalálni, hogy hogyan tudunk menni. De közben meg ott van a naptár, hogy össze kell rakni a mikroportos táncok, a kellékekkel, a forgószínpaddal próbálni. Tehát, hogy van egy csomó olyan technikai dolog, ami még rákerül arra, hogy először is ők otthon legyenek abban, amit kéne csinálniuk a színpadon.
Biztos vagyok benne, hogy ezt is meg fogja oldani. Csak ez most látszik olyan kilátástalannak. Baj József, köszönöm, és kitartást!
Hát, ha tetszik, akkor nézd. Nem adtál ingyen semmit még. Fizettünk százszor mindenért. Hazudtál szóval tettel, mondtad jobb lesz egyszer. Miért hagytál el, semmi nem lesz, ez már itt a vég. Gyere nézd, hogy kész a sorsunk, nincs több szó. Gyere nézd, ahogy elnézünk, ó. Gyere nézd, milyen óriás lett az ellenség. Gyere nézd, ilyet nem láttál még. Nem segítettél. Kirögtél és cselben hagytál. Ha vártunk, mindig elbújtál. Hazudtál szóval tettel, mondtad, jobb lesz egyszer. Miért hagytál el, semmi nincs, csak szégyen és halál. Gyere nézd, hogy kész a sorsunk, nincs több szó. Gyere nézd, ahogy elvérzünk. Gyere nézd, ilyet nem láttál még. Itt van, itt van.
A Létraműhely Kátai Mihály Tűzománc alkotóköre Teremtő Tűz címmel invitálja kedves hallgatóinkat egy kiállításra november 23-án 16 órától a Civil Közösségek Házában Egerben. Ugye ezt azt gondolom, hogy akik rendszeres ide látogatók tudják, de azért elmondjuk a címet: a Kossuth Lajos utca 12 szám alá, a Dr. Renoszkár terembe. Akivel erről a kiállításról beszélgetek, az nem más, mint a legautentikusabb személy, Kovács Katalin, a műhely vezetője. Mielőtt magáról a Teremtő Tűz kiállításról beszélnénk, egy picit ezt a Létraműhely Kátai Mihály Tűzománc alkotókört mutassuk már be a hallgatóknak.
Hát tavaly előtt jött létre a kézműves műhely. Ez egy mozaik szó, a lélekben és testben rejlő alkotások mozaik szava, tehát ennek a műhelye. Olyan alkotók, illetve kézműveskedők járnak ide, akik a saját gondolataikat próbálják meg képpé vagy tárgyá fogalmazni, és ennek a helye ez a Malomárok út 53, én műhelyem gyakorlatilag, és hát elsősorban tűzománc, de mindenféle egyéb kézműveskedés is van, bőrözés, nemezelés, hát elsősorban természetes anyagokkal szeretnénk foglalkozni, és az azzal kapcsolatos tárgyakat alkotjuk.
Annak idén még, amikor ugye az Egri Kulturális és Művészeti Központban dolgoztál, intézményvezető is voltál, ugye a tűzománc volt a te területed, arra emlékszem, hogy hosszú éveken keresztül te tűzománc szaköröket is tartottál.
Így van, megcsináltam a két évente megrendezésre kerülő országos biennálét.
Igen.
Ez 2018-ban volt az utolsó, illetve 2020-ban volt a pandémia miatt egy ilyen online térben lévő kiállítás. Hát sajnos azóta ugye én is eljöttem, meg más lett a helyzet, úgyhogy ez megszűnt. Hát nagy sajnálatomra, de szerettem volna a tűzománccal továbbra is foglalkozni, és így alakítottam ki ezt a műhelyt. Nagyon sokan visszajárnak a régiek közül, gyakorlatilag ez egy folyamat, egy folytonosság, és hát Kátai Mihály 9 évig segítette a munkánkat ebben a műhelyben, és még életében megkérdeztük, hogy viselhetjük-e a nevét, és mondta, hogy természetesen, és onnantól kezdve Kátai Mihály tűzománc alkotókör vagyunk.
Kátai Mihály munkácsidíjas festőművész.
Munkácsidíjas festőművész, illetve zománc művész, aki Kecskeméten létrehozta tulajdonképpen egy nemzetközi tűzománc alkotó telepet a 70-es években.
Igen. És akkor gyakorlatilag egy friss intézmény vagytok, mondhatom, hogy ez a Létra műhely, de nyilván az alkotás szeretete, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkiben benne van, nem csak gyerekekben, felnőttekben is. Most ez a Teremtő Tűz kiállítása, ami a beszélgetésünk apropója november 23-án nyílik. Itt mit láthat az ideérkező?
Hát elsősorban az utóbbi két-három évben készült, műhelyben készült, illetve a nyári táborokban készült alkotásokat, hiszen minden évben augusztus elején van egy 10 napos alkotótáborunk is, és ez az itt készült alkotásokat és az idejáró alkotók munkásságát mutatjuk most be. Elsősorban az alkotók felnőttek, illetve néhány fiatal felnőtt is van, egyetemista, rajzszakos, akik még szintén gyerekként kezdték, és most már felnőve továbbra is járnak a műhelyben.
Ennek a kiállításnak mi lesz a fő tematikája, anyagok főleg mik lesznek? Ugye említetted, hogy maga a műhely természetes anyagokkal dolgozik. Itt minden lesz, vagy valami specializáció?
Hát itt elsősorban tűzománc képek, ékszerek lesznek kiállítva, illetve a karácsony közelettével kértük az alkotókat, hogy ilyen művek is szerepeljenek, úgyhogy lesznek madonnák, lesz Betlehem, tehát kicsit a karácsony szellemét is szeretnénk megjeleníteni a falakon.
A kiállítás az nem csak idézőjelben mondom szimpla kiállítás lesz, hanem azért megadjátok a módját, hogyha mondhatom így, tehát a megnyitón is számos fellépő lesz. Kik lesznek ők?
Most a megnyitón két fellépő lesz, Szöveg Zsuzsanna, aki színészettel is foglalkozik, illetve ő is a természetközeli harmónia műhelyben a terapeuta és előadó művész, ő fog verset mondani, illetve Csibi Orsolya zongorázik, ő egy nagyon fiatal tehetség, a Melinda testvére, ő jár az alkotóműhelybe régóta, ő most ide jár a főiskolára rajz, vizuális kommunikáció szakra, és Orsi pedig a fiatal tehetségek Budapesten a Zeneakadémia osztályába is felvették, úgyhogy nagyon gyönyörűen zongorázik, és őt kértük meg, és szívesen elvállalta, hogy zongorázik a kiállítás megnyitón, illetve alatt. Illetve majd szeretnénk december 20-án egy finisztást is tartani, akkor pedig Rostás Beha és Andrea Gyavit fognak közreműködni ebben a záró eseményben.
Hogyha valaki ismeri a munkásságotokat, vagy nem ismeri, és mondjuk most pont a kiállítással fogja megismerni, magához a műhelyhez hogyan tud csatlakozni?
Minden pénteken van 4 órától 8 óráig nyitott műhely, bárkit szívesen látunk, illetve havonta egy alkalommal, egy hétvégén, szombat, vasárnap, reggel 9-től este 6-ig jöhetnek a műhelybe. Hát akit elvarázsol a tűzzel alkotott munkák, illetve a tűzzel alkotás, az nagyon sokszor ott ragad, illetve visszajárnak. Szeretettel látunk mindenkit. Még annyit, hogy most nagyon friss, idén egy hónapja alakítottuk meg a Létra Műhely Egyesületet, amiben végül is 3 tevékenység fog összegződni. Egyrészt a mi kézműves műhelyünk, a Rostás Bea és Andrea Jovicnak a képzőművészeti műhelye, illetve Szöveg Zsuzsának a harmónia műhelye. Tehát szeretnénk, hogy közösen tudjunk pályázni is, illetve tevékenykedni. Úgyhogy ezen a kiállításon is látszik, hogy így próbáltok ezt is közösen összehozni, illetve még nagy segítség a szervezésben Gál Éva, aki szintén sok kiállításban is részt vesz, illetve szervezésekben is.
Amikor bármilyen művészeti tevékenységről van szó, most akár magamból is kiindulok, én világéletemben ilyen botkezőnek tartottam magam, tehát hogyha valaki úgy érzi, és ugye vannak a későn érő típusok, aki gyerekkorában tényleg nem volt élménye rajzóra, mert ő úgy gondolta magáról, hogy nem tud rajzolni, vagy az, ami a feladat volt, az valahogy az ő fantáziáját nem indította be. Tehát, hogy alapvetően, ha valaki a tűzománc vagy nemezelés, vagy bármilyen más ilyen irány felé érdeklődik, ahhoz kell kézügyesség, vagy ez a kézügyesség szó, ezt felejtsük el?
Szerintem inkább kreativitás kell hozzá, tehát egyfajta olyan hozzáállás, hogy most szeretne alkotni, szeretne az anyaggal megismerkedni, és hát amit ő saját magából, meg az anyagból közösen ki tudnak hozni, az szerintem mindig szép és mindig jó. Lehet, hogy nem jut el a művészi szintig, de például egy tárgy készítésnél, mondjuk egy táska elkészítésénél azért sokat számít. A lelkesedése, a kreativitása, az, hogy akarja csinálni. Mondjuk nem árt, ha egy kicsit tud rajzolni, de végül is az is megtanulható.
Zárásként még egyszer csak, hogy az időpontokat nyomatékosítsuk, tehát november 23-án 16 órakor nyílik a civil közösségek házában, Egerben, a Kossuth-Lajos utca 12 szám alatt a Dr. Renn Oszkár teremben a Teremtő Tűz című kiállítás. Meddig látogatható?
Hát december 20-áig látogatható, minden nap a civil ház nyitvatartási idejében.
Rendben, nagyon szépen köszönöm, én a műhelynek és neked további sok sikert kívánok, még több új alkotót, reméljük, hogy a kiállítás és egyáltalán a művészet sokakat vonzani fog. Kovács Katalin, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői,